117 perc.
A Hajnal István kör konferenciái gyakran foglalkoznak olyan témákkal, amelyek régi korok maihoz hasonló problémáira mutatnak rá. A Határ-Határhelyzet Határátlépés című konferencia is ilyen volt, és most megjelent az előadásokat tartalmazó tanulmánykötet is. Kis Zsuzsannával, a könyv szerkesztőjével beszélgetünk. Szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kíséreljük meg, hogy bemutassuk ezt a nagyszerű kiadványt. Az első kérdés, ami fölmerült bennem, hogy mi motiválhatta a konferencia témaválasztását?
Ahogy mondtad is a felvezetődben, a Hajnal István kör, az igyekszik mindig ma is aktuális témákat a történelem szemüvegén keresztül vizsgálni. Ugye a Hajnal István kör az egy társadalomtörténettel foglalkozó egyesület, vagyis olyan társadalomtörténeti problémákat próbálunk megvizsgálni, amik talán tanulságosak lehetnek a mai olvasók számára is, illetve hát amellett, hogy a határ, határátlépés és határhelyzet, ami a könyv címében szereplő szavak, amellett, hogy aktuálisnak gondoljuk őket, az is motiválni szokta a társaságot, hogy olyan témákat keressünk, amik a nemzetközi tudományosságban is éppen aktuálisak, és itt tényleg egy olyan témakörről volt szó, amivel az utóbbi évtizedben, de talán mondhatjuk, hogy évtizedekben a nemzetközi történetírás, társadalmi történet is sokat foglalkozott, viszont magyarul még nem volt egy ilyen szisztematikus, tematikus konferencia és kötet, ami ehhez kapcsolódott volna.
És mondhatom, hogy amennyire én belenéztem, nagyon izgalmas dolgok. Milyen határhelyzeteket vizsgál a kötet, mert nem csak térben lehet határokat áthágni. Ebből, hogyha szemelgetnénk.
Érdekes kiinduló pont, vagy amit szerintem még érdemes megemlíteni itt a téma kapcsán, hogy egyáltalán mi a határ, és akkor itt egy kicsit válaszolok is rögtön arra, hogy a fizikai határokon túl mi minden került a kötetbe, meg milyen előadások voltak. Mert hogy ha határról beszélünk, akkor általában hajlamosak vagyunk azt valahogy úgy tekinteni, mint hogyha valami állandó dologról lenne szó, és amit mi a címmel is akartunk érzékeltetni, hogy itt helyzetek vannak, meg a határok átlépése is egy olyan témakör, amit érdemes problematizálni, illetve hogy a határ, amiről még egy ilyen általános képzetet felidézek, amiről szeretünk úgy gondolni, mint hogyha az valami ilyen elvágólagos dolog lenne, ilyen egyenes vonal van egyik oldala, meg másik oldala, de hogy legtöbbször valójában a határok, legyen szó fizikai határokról, de főleg, hogyha mentális vagy tudatbeli képzelt, kevéssé objektiválódott határokról van szó, akkor az inkább egy zóna szokott lenni.
Sokszor halljuk azt a kijelentést, hogy mindennek van határa, amikor nagyon-nagyon dühösek vagyunk. Tehát talán még ez is...
Abszolút, igen. Tehát, hogy amit igyekeztünk tényleg a fizikai mellett, miután társadalomtörténészek vagyunk, a társadalmi térben működő határokra, kulturális, etnikai, nyelvi határokra fókuszálni, életkor alapján képződő csoportok közötti határokra, illetve hát mindenek előtt vannak az ilyen társadalmi státuszhoz kötődő, vagy eltérő élethelyzetekhez kötődő csoportok és a közöttük húzódó határok, illetve hát ezeknek a határoknak az átlépése, adott esetben a megsértése, ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a határt azt általában onnan ismerjük fel, a minden határon túl megy, hogy már megsérti azt a magából tulajdonképpen a határ átlépéséből érezzük meg, hogy hol húzódik ez a bizonyos határ. Tehát mindig van egy ilyen utolsó pont, de hogy ez azért egy kicsit, tehát ez rugalmas még akkor is, amikor azt mondjuk, hogy ez már minden határon túl megy, amikor az anyukák ezt mondják a gyereküknek, akkor még azért 2 percig tűrnek, mielőtt nagyon kiabálni kezdenének.
Ahogy lapozgattam a kötetet, hát ki is írtam magamnak egy idézetet, mert annyira megdöbbentem már eléggé az elején, az első 1-2 tanulmány között találtam egy ilyen mondatot, hogy már 1916-ban vita helyzetet eredményez, vajon a nőemancipáció segíti vagy hátráltatja-e a gyermekvállalást, stb. Döbbenetes volt. Melyik tanulmányból is származik?
Kapponyos Ilonának, aki egy fiatal történész hölgy tanulmánya, ami a szülésről, csecsemőgondozásról, egészen pontosan ugye az a tanulmány címe, hogy szülés, mint határrevízió, pronatalizmus és irredentizmus az 1910-20-as évek anya és csecsemő gondozásában, csak csecsemővédelmi törekvéseiben, ami hát igen, szóval, hogy azt mondom, hogy ez itt egy nagyon aktuális örökzöld, vagyis hát azt látjuk, hogy legalábbis már 100 éve örökzöld témára tapint rá. Ami egyébként ez a tanulmány anyavédelem és csecsemőgondozással foglalkozik a Stefánia Szövetség történetének a vizsgálatán túl, és hát az a konklúziója tulajdonképpen a szövegnek, vagy a tanulsága, hogy akkor, amikor a 20-as években Trianon után ugye a fizikai nemzetvédelem az nem működött, vagy nem, és ennek a helyébe tulajdonképpen a nemzet, mint népességvédelme került, akkor ez hogyan hat arra, hogy egy egészen újfajta, korábban nem ismert anya és csecsemő gondoskodás szülessen, de hát értelemszerűen ez egy rettenetesen vitatott és rettenetesen sok problémát magában hordó folyamat volt. Részben azért, mert hogy bár erről kevésbé szól a tanulmány, de hogy itt is egy olyan határt lép át tulajdonképpen a gondoskodó állam, vagy hát ebben az esetben a Stefánia Szövetség, ami az anyának, a magán életének a határa, és kezd ebbe beleavatkozni, jó szándékkal értelemszerűen, de ugyanakkor benne van az egész mozgalomban egy nagyon erős nemzetiesítő, nemzetvédő tevékenység is.
Érdekesebbnél érdekesebb tanulmányokat láttam, de azokról így nem tudunk ennyit beszélni, még ennyit sem sajnos, de azért úgy megemlítés szintjén például az Intapusztai Munkaterápiás Intézet 50-es, 60-as években az előző században, ez egy nagyon nagy tabu volt annak idején, alig tudtunk valamit róla. Aztán, ami még szintén a Kádár korszakban a kulturális áramlás határai, ez a címe, de úgy arról szól, hogy micsoda bezártság volt, és azt próbálták feloldani, de amit egy picit még egy mondattal talán megmagyaráznánk, Kishalas Judit tanulmánya, az pedig a karanténról szól. Tehát ennyire, de ennyire aktuális dolgok. Itt melyik időszakról van szó?
Kishalas Judit tanulmányában a 18. századi Pest is karanténokról esik szó, vagy van szó. Ő egy néprajzban, antropológiában nagyon járatos kutató, és tulajdonképpen ez a tanulmány ez arra vállalkozik, hogy föltérképezze azt, hogy milyen határokat emel egy karantén építés, mik azok a határok, milyen új választóvonalakat okoz, illetve azt is megnézi, hogy a karantén felállítása után mik azok a társadalmi gyakorlatok, amivel mégiscsak a társadalomnak az integritását megpróbálják helyrehozni a korabeliek. Itt elsősorban az egyházi tevékenységről esik szó, mert ugye azt mindannyian megtapasztaltuk, hogy egy karantén során nagyon sokféle módon sérülnek a társadalmi együttélésnek a különböző szálai, és hogyha szeretnénk valamilyen módon épséget teremteni ismét a társadalomban, akkor ott különböző gyakorlatok, intézmények létrehozására, vagy hát adott esetben felélesztésére van szükség.
Ugyancsak egy mondatban említem meg, és alig tudunk róla beszélni, de felhívom a figyelmet, hogy a kötetnek az utolsó nagy egysége trianoni tanulmányokkal foglalkozik. Hányféle módon közelíti meg?
Egyfelől van egy a csempészekről és a finanszok harcáról szóló tanulmány, ami ugye bizonyos értelemben a gazdaság vagy a tabuk és a tiltott események kapcsán. Természetesen vannak olyan tanulmányok, amelyek az új határoknak a határmenti települések társadalmára gyakorolt hatásáról szólnak. Van szó a különböző képzési, oktatási intézmények sorsáról, illetve Bencsik Péternek a tanulmánya, amelyik egy elméleti tanulmány, amelyik az állami érdekek és a nemzeti érdekek szembenállását a territorializálás fogalmán keresztül közelíti meg és tematizálja. Tehát azt mondhatjuk, hogy az elméletibb szövegektől egészen az új határ megvonásának a közösségi életre gyakorolt hatásai mindenféle tanulmányokkal találkozhatunk itt ebben a blogban.
Amilyen rövid időn volt arra, hogy belemélyedjek, azért azt szűrtem le belőle, hogy ezek a konkrétumok, amikre nem is gondolunk, hogy egy ilyen esemény után, amikor hirtelen egy másik állampolgára lesz valami, mindent él át, és most nem a nagy tragédiákra gondolok, hanem a hétköznapi élet apró eseményeit, szerintem azért nagyon fontos lehet ez a rész.
Mindenképpen, még ha egy röviden belefér, elmondanám, hogy a nagy előadások, tehát mindig plenáris előadásokkal kezdődik a konferencia, és az egyik előadó Egri Gábor, aki Játék a határokkal címmel írta meg a tanulmányát, ahol szintén ez a probléma merül föl, hogy azokon a kevert nemzetiségű, kevert etnikumú településeken vagy országokban, amiket jól ismerünk, Közép-Kelet-Európa tele van ilyenekkel, ott az egyéni identitás szempontjából milyen jelentősége van a nemzetfogalomnak, az etnikum fogalmának, a nyelv használatnak, és tényleg a 19. század óta velünk élő, de folyamatosan velünk élő problémákról kerül így szó.
Remélem, hogy meg tudtuk győzni a hallgatókat arról, hogy egy izgalmas és fontos kötetről van szó. Akinek felkeltettük az érdeklődését, az hol találja meg a könyvet?
A kötetet a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület honlapján található címen tudják megrendelni, ott van egy erre mutató egyértelmű link, de akár a hajnaltitkar@gmail.com címre írva is meg lehet rendelni a kötetet. Sajnos kereskedelmi forgalomba egyelőre nem került, tehát hogy csak ezen a közvetlen csatornán keresztül lehet elérni.
Köszönöm szépen Kis Zsuzsannának, a könyvszerkesztőjének, hogy beszélgethettünk erről a könyvről. Minden jót a továbbiakban, viszont hallásra, szervusz!
Köszönöm szépen, szervusz!
Moses, I have been removed. I have seen the specter. He has been here too. Distant cousin from down the line. Brand of people who ain't my kind. Oh, Moses, I have been removed. Oh, Moses. But it's not my cup of tea. Oh, Moses, I have been to see. I'm going back to the boil well.
Perc.
Balaton Barbarával. Beszélgetések a Balaton jelenéről és jövőjéről.
A Balaton megelőzve a Genfi és a Bódeni tavat, Magyarország is Közép-Európa legnagyobb tava. A Balaton élete a klímaváltozás és más globális hatások dacára alapvetően a mi kezünkben van, sorsáért mi felelünk. Felmerül a kérdés, hogyan lehet egy térséget érdekeltté tenni a saját ökológiai, gazdasági és társadalmi jólétében, s hogyan lehet az itt szerzett tapasztalatokat más térségekben is felhasználni. Szelék Keresztúri Barbara humánökológus oktató tanácsadóval, a Balaton jövője projekt koordinátorával arra teszünk kísérletet, hogy szélesebb összefüggésekben tárgyaljuk a fenntarthatóság kérdéseit. Szia, köszöntelek a stúdióban!
Én is téged, és Irént is, és a kedves hallgatókat is.
Mostanában azt szoktam tapasztalni, hogy a globális jelenségeknek a helyi következményeire viszonylag nehéz felhívni az embereknek a figyelmét, vagy ezekkel az aspektusokkal nem annyira szoktak törődni. Te ezt így tapasztaltad-e, és mit gondolsz erről?
Igen, valójában ez egy helytálló megfigyelés, legalábbis az én szemszögemből, és azt kell, hogy mondjam, hogy azon emberek szemszögéből is, akik a Balaton jelene és jövője projektben dolgoznak. Ugyanis míg ezt is látjátok, halljátok ismerősöktől, vagy social media oldalakon, hogy rengeteg helyi beavatkozásról azonnal megszületik a hír, a civilek most már, hogy is mondjam, reaktívabbak, odafigyelőbbek, ilyen fogalmak, mint Citizen Watch, régen a szomszéd megfigyeli a másik szomszédot, de jó értelemben. Ezek ma már tényleg ilyen bevett gyakorlatok, és sokkal gyorsabban terjednek el ezek a hírek. Ugye sajnos legtöbbször rossz és figyelemfelkeltő hírek a természetpusztításról, mint régebben. Tehát ez valahogy már úgy érezzük, hogy jobban működik, mint korábban. Viszont abban igazad van, hogy ha például egy éghajlatváltozás jelenségét szeretnénk a helyi közösség életéhez, vagy a helyi természeti környezethez kötni, ott már valahogy elakadnak a dolgok. Mondok egy konkrét példát, beszélgetünk arról egy közösségben, egy fórumon, egy helyen, hogy akkor milyen kihatása lehet az éghajlatváltozásnak, és nagyon nehéz rávezetni az embereket arra, hogy pontosan miben érinti ez őket. Például a nagy erdőknél, tehát mi fog történni az erdőkkel, száradással kapcsolatosan, szoktam ugye példálozni a Szentgyörgy-hegyjel, hiszen minden szentek maga felé hajlik a keze, tehát ott például, hogyha kijelentik, hogy már alig van talajvíz, vagy a kutak elapadnak, hogy ez valójában azzal függ össze, amit ugye globális éghajlatváltozásnak hívunk, akkor is, hogyha ugye nincsenek meg ezek a pontosan ki aláhúzandó vagy kirajzolható okokozati kapcsolatok. A mi feladatunk, hogy ilyenkor hiányzó láncszemeket nyújtsunk a helyi érintetteknek, értsék meg, hogy például egy bakonyi erdőben mi fog, vagy erdővel mi fog történni 10-20-30-50 év múlva, az ottani munkavállalókkal, ezzel az erőforrással, mintha most csak egy példát hoztam.
Szerinted egyébként globálisan vagy lokálisan kell ezeket az ügyeket kezelni?
Globálisan azt kell kezelnünk, amit a nagy kibocsátók, most gondolok például a szén-dioxidra vonatkozik, ez az én szakmai és személyes véleményem. Tehát a globális fejleményeket ők tudják megakadályozni, vagy jó irányba terelni. Itt országokra gondolok, gondoljunk Kínára, Indiára, Egyesült Államokra, de akár Európára is, mint összközösségre. Itt tényleg a policy making, ezt azért mondom angolul, mert nem szeretném összekeverni az, hogy politika vagy párpolitika a magyarban, tehát itt arról szól, hogy milyen direktívák, milyen előírások, milyen törvények mentén működünk. Vegyük azt a példát, hogy csodálkozunk ma, bemegyünk valahol egy étterembe, egy bárba, és már nem kapunk műanyag szívószálat. Hú, ez nagyon nehéz volt, ugye, ezt elérni? Nem volt nehéz. Egy politikai akarat, döntéshozatal kellett, ezt ma már számos országban megtették. Kenyát szoktam korábban említeni, ahol egyszerűen betiltották a műanyag nejlonzacskók használatát, és milyen érdekes, utána már nem volt műanyag nejlonzacskó szemetelés, ezek így megtörténhetnek. Én mindig egy kicsit, hogy is mondjam, kétarcúnak tartom azt a megközelítést, hogy Igen, szelektív gyűjtsük a szemetet, de közben nagy SUV-autókat vásárolunk, vagy már a harmadik mobiltelefonunkat vásároljuk abban az évben, vagy össze-vissza repülgetünk. Tehát nézzük meg, hogy mi minek a hatása, főleg mennyiségben. Tehát ezt a nagyokra bíznám, ezt a globális megközelítést, viszont helyben ugye érezzük a globális éghajlatváltozásnak a következményeit, és ehhez viszont olyan jó lenne okosan, ügyesen alkalmazkodni, úgyhogy ne szenvedjünk károkat. Károk alatt értem ökológiai károkat próbáljuk kiküszöbölni, humán, tehát társadalmi, és a gazdasági károkat is. Most visszatérve kicsit az erdő példámhoz, gondoljuk akkor, mert át, hogy mi történik az erdőgazdálkodással, tényleg szeretnénk még tarvágásokat-e vagy sem, és mit szeretnénk még alternatív energia erőforrásként használni. Tehát helyben, most nem így, hogy nagy globális méretekben, mi ott helyben, például Bakony erdő területén, akkor milyen energiával fűtsünk, vagy milyen erőforrásokat használjunk.
Itt az előbb, amikor mondtad a szívószálas, meg a nem tudom milyen eldobható bambuszból készült tálakat, amik felcserélték a műanyagot, akkor az a kis dolog jutott eszembe, hogy a piac viszont rögtön ugrik, napok alatt megcsinálja. Tehát, hogy itt el kell csípni azt a, ki is kell használni a piacnak ezt a tulajdonságát, mert ő rosszra meg jóra egyaránt ugrik.
Igen, hiszen ezek a megoldások legnagyobb részben már léteznek, csak egy picit anekdótázom, ha van annyi időnk. Még amikor egyetemre jártam, egy gyakorlatot a Szangalleni Közgazdasági Egyetemen végeztem, az OIKOSZ csapatban. Az OIKOSZ gömben egy kedvenc szavam, mert az ökológia és az ökonómia ugye ott még összeírta, ért a régió időkben, és utána vált ez a két irány szét. Tehát ott, ahol úgy gazdálkodnak, ugye a OIKOSZ azt jelenti, hogy háztartás, gazdálkodás, hogy az ökológiát és a gazdaságot is együtt a figyelembe veszik, na ott nagyon jó helyen vagyunk, és ott megvolt már az a, ez a 2000-es évek elején, bocsánat, 90-es évek vége felé volt, hogy már megvolt az a tudás, hogy az autókat, a mai gépjárműveket mire tudnánk leváltani, úgyhogy hogy minimum fogyasztás lenne, és mentek a delegációk Kínába, akik még akkor kijelentették, hogy most lesz akkor nagy autóimport, és mindenkinek legyen ott egy autója, ha már második gyerek nem születhetik, legalább mindenkinek legyen autója, és megvolt az a technológia, hogy ezek az autók, amiket tehát Európából exportálnak, kevesebbet fogyasszanak, és nem azokat exportálták. Ezt első kézből tudom, ismertem a delegáció tagjait, megvárta Kína szépen, mint míg ez a generációs autógyárt már lemegy, aztán majd utána mindenki vehet egy másik autót is, ami aztán kevesebbet fogyaszt. Tehát teljesen igazad van. Nagyon sok tudás, know-how már ugye létezik, akarat kell, és ahol a gazdaság nem tudja ezt az akaratot belevinni, legtöbbször azért, mert a külső költségeket nem viszik be, tehát például a transport, tehát jobban megéri Kínából valamit ide importálni, mert nem fizetjük meg a valós szállítás árát, vagy a környezeti károk árát, tehát az externális költségeket nem internáljuk, nem integráljuk, akkor politikai döntések kellenek. Tehát ahol nincs a gazdaságnak ehhez esze, mondjuk így, vagy jó szándéka, ott legyen meg a politikai döntés, és lám, működik.
Én most visszatérnék a műsorunknak a fő-fő gerincére, a Balaton Barbarával, vagyis a Balaton jövője projektre, mert hogy ha meghalom azt a szót, hogy Balaton, meg meghalom a szignálunkat, akkor Pancsoló kislány, meg Stég, meg hullámok, meg úszás jut eszembe, közben meg jön az ősz, és a Balatonról ősszel alig gondolkodunk, és egy olyan projekt, ami a Balatonnal foglalkozik, az így ősszel, így nyugdíjba megy, így hátradől?
Hát lehet, hogy itt egy kicsit most egy irodalmi irányba mennék el. Gondoljunk Balatonfüredre, biztos ismeritek ott a szép sétányt, a Rabindranath Tagore után elnevezett sétányt, egyik kedvencem, de hát sokunké.
Enyém is.
Ugye ő ott a múlt század 20-as éveiben volt ugye a szívszanatóriumban, és nem csak meggyógyult, de szerelmes is lett, ezt mindig örömmel hozzáfűzöm, ez a kettő lehet, hogy össze is függ. És ő ott, mondhatnám azt talán a mi szemszögünkből, hogy az a koronázta meg az ott létét, nagyon szerette azt a helyet is, egyik kedvenc helye lett, hogy fát ültetett. És ugye ő egy hindu költő, a hindu legenda szerint, aki idős korában a hásfát ültet, az megéri a fa kilombosodását is. Hát ő még olyan 10-15 évet élt azután, de egy nagyon szép idézet fűződik ehhez, ezt ha szabad felolvasnám, hogy ha nem vagyok többé a földön, ó fám, susogtasd tavasszal megújuló leveleidet az erre vándorlók felett, a költő szeretett, míg élt. Ezt azért hoztam ide, mert mi ökológiailag valójában az őszben nem az elmúlást látjuk, hanem a kezdetet. Ez nagyon érdekes. Tehát ugye sokunk úgy éljük meg, és én is ugye nagyon szeretem a tavaszt, a nyarat, szerintem sokan vagyunk így. Kicsit lehet, hogy az ősz bennünk az is az elmúlás, ugye a hulló leveleket idézi, de valójában valaminek a kezdete, tehát ökológiailag. És amit ősszel elültetünk, vegyük akkor ezt átvitt értelembe, az majd tavasszal, ugye, akár ki is kellhet, ha jól csináltuk a dolgunkat. És most kicsit ezt a Balaton jelene és jövője projekthez kötve, igen, számunkra az ősz nem csak az összegzés ideje, tehát hogy mi is történt akkor mondjuk úgy februártól eddig, a kiértékelés ideje, és akkor annak a megtervezése, hogy mi legyen jövőre tavasszal. És hát vannak terveink, így kicsit inkább így mondom, hogy a szálakat jobban szeretnénk összefogni, ez most nem hangzik annyira projekt management like, kicsit talán ilyen laikusabban hangzik, de vannak ilyen terveink, hogy például erősebben lépjünk a közösségek felé. Nem zárjuk ki, hogy tavasszal akár egy konferenciánk is lehet, most konferencia lehet, hogy kicsit ilyen túl nagy szóhasználat, vagy túl fennéjazó, de workshop, találkozó, beszélgetés, kicsit egy ilyen alternatíva vonalon, mint amit megszoktunk, de mivel egy tanuló térségről van szó, itt valójában az a helyzet, hogy az előkészület arra, majdnem, hogy azt mondanám, hogy fontosabb. Tehát az, hogy a velünk együtt dolgozók, együtt érzők, civilek, önkormányzatok, vállalkozók, érintettek, odalátogatók felkészüljenek egy ilyen szellemi, dobbantásra, mint ami egy konferencia lehet, mondjuk tavasszal, ahhoz az az előkészület kell, hogy értsék meg, hogy pontosan miért lesz egy ilyen konferencia vagy találkozó, milyen tartalmakkal, és hogy lássák a saját szerepüket ezekben a tartalmakban. Annélkül ugye megint csak egy felülről ráhúzott sapka lenne az egészre, ezáltal mi mindenkit még egyszer motiválunk, aki közben valahol elesett, mert a saját civil csoportja mondjuk már nem olyan aktív, az megint összeszedheti magát és az ő vele szimpatizálókat, és együtt mehetünk egy ilyen irányba, ezt úgy szoktuk hívni, ugye, hogy eredményorientáltan. Tehát számunkra az ősz, majdnem azt mondom, hogy egy kicsit egy ilyen faültetés, és akkor majd meglátjuk, hogy mi történik a kis növénnyel.
Akkor köszönjük szépen a beszélgetést, szerintem ez egy tökéletes végszó, és akkor szép őszt kívánunk a Balaton jövője projektnek is, meg mindenki másnak is.
Na és közben pedig folyamatosan jössz hozzánk, és remélem, hogy mindig személyesen.
Nagyon kedvesek vagytok, nagyon köszönöm, és akkor innen ismét üdvözlet a Balatonra! We'll be right back.
bukott angyal, üvölt az égre, rázza az öklét, és közben festi az arcát fekete-fehérre. Szatíra Kánon, szirének hölgye, Apollo torzó, fejetlen Vénusz táncol az idő körbe-körbe.